Kulturpart. Hölgyeim és uraim, itt van velem a vonalban Zétényi Tamás. Szia, Tamás!
Szia!
És hát a Tamás az a Foltemperirte Streichquartett, jól mondom?
Az a sorozat címe, igen.
Igen, én azt mondanám, hogy ez nem is egy sorozat, hanem ez egészen egyszerűen egy expedíció, amit ti csináltok, hiszen világkörüli útra indultatok 3 évvel ezelőtt, az expedíciót azt 4 évre terveztétek, és csak minden évszakban érkeztek új állomásra. Ugye, hát azt mondtam, hogy világkörüli expedíció, de ez a világ, ez a kromatikus skála, és e körül forogtok ti. De ez hogy néz ki, hogy elindultatok mondjuk a C-hegységből, átkeltetek a Cis-szurdokon, következett a D-tenger, a Dis-szigetek, felhajóztatok az E-folyón, jött az F-fenség, stb. Meséld el, hogy is néz ez ki pontosan.
Így van, tehát úgy az szerint játszunk vonós négyes koncerteket, hogy a milyen hangnemben íródtak adott művek. Tehát, hogy az első koncerten valóban C-dur és C-moll kvartettekből válogattunk, de a zenetörténetben az összes C-dur és C-moll kvartettből igyekeztük ezeket a koncerteket úgy elosztani, hogy összességében majd azonos arányban játszunk klasszikus, romantikus munkán és kortárs darabot is. A következő koncerten C-moll D-dur kvartetteket játszottuk, aztán a harmadik koncerten D-dur D-moll kvartetteket, és akkor így tovább. És ez valóban egy több éves koncert sorozat terv lett így. Még talán azt érdemes elmondani, hogy persze vannak a vonós négyes irodalomnak olyan művei, amelyek nem illeszthetőek bele ebbe a rendbe, mert a 20. században ugye készültek olyan művek, amelyek nem egy hang nem köré szerveződnek, és ezért beillesztettünk úgynevezett intermezzo koncerteket, tehát minden negyedik koncertünk ilyen, és ez is most egy intermezzo koncert lesz, ami következik.
Ez szeptember 29 a szokás szerint a BMC-ben, hiszen minden koncertet...
Szokás szerint a BMC-ben, tartjátok. Így van, minden koncertünk a BMC-ben van. És most olyan darabokat válogattunk, amelyek tehát nem kifejezetten egy hangnemként meghatározhatóak. Ilyen a Bartóknak a harmadik vonós négyese, aminek ettől, tehát vannak tonális centrumai, uh-huh. Igazából 4 tétel úgy néz ki, hogy C, Cis, D és S, vagy Dis, de hát, hogy azért nem egy ilyen klasszikus hangnem szerinti mű. Illetve eljátsszuk Seiber Mátyás harmadik, az a Quartetto Lirico vonós négyesét, ami kifejezetten egy Bartók János mű, hogyha lehet így fogalmazni, és ő ezt az Amadeus Quartetnek írta, akik nagyon sokat játszották, és ha jól tudom, egy lemezre fel is vették a 6 Bartók Quartettel. És a koncert végén pedig Vidovszky Lászlónak játsszuk egy zongora ötösét, amelyet a Liszt Centenáriumra írt. Uh-huh. Reverb a mű címe.
Igen, hát Vidovszky a fantasztikus kortárs zeneszerzőink egyike, a Bartók Ligeti ötvös Vidovszky, mondhatom ezt? Valahogy így, ugye?
Tulajdonképpen igen.
Igen, valami ilyesmi. Figyelj, Tamás, de ha már éltem ezzel az expedíciós analógiával, tehát, hogy megszokták a nagy helyi mászókat és nagy földkerülő vitorlás versenyen indulókat kérdezni, hogy miért, és azt hiszem, hogy talán a Sir Edmund Hillary mondta azt, hogy mert ott van a hely. De ezt a hülye kérdést most muszáj föltennem nektek is, hogy tényleg van ebbe egy ilyen expedíció, meg egy ilyen teljesítmény jellegű dolog, ugyanakkor gyönyörű, amit csináltok, pláne az, hogy nem csak klasszikusokat, hanem igyekeztek kortársakat és időnként egész fiatalokat is megszólaltatni, de hogy jött az ötlet, meg tényleg miért?
Hát nagyon szeretünk vonós négyesezni, és valamilyen rend szerint nekiálltunk a világ vonós négyeseinek. És mi elkezdtük volna ezt a sorozatot azelőtt is, nagyon széles repertoárral foglalkoztunk, és akkor így magától adódott az ötlet, hogy hogyan lehetne ezeket a műveket egy szára felfűzni. Tehát nem akartunk specializálódni úgy, hogy csak kortárs kvartetteket játszunk, vagy hogy csak a bécsi klasszika ilyen műveit, hanem tényleg elég mindenevőek vagyunk, és ebből jött ez az ötlet. Most körülbelül a sorozatnak a felénél tartunk, uh-huh. És hát, mint mondottam, tényleg nagyjából vigyáztunk arra, hogy amikor a végére jutunk ennek a sorozatnak, akkor ez több mint 60 vonós négyes lesz addigra, amit eljátszottunk, és ezekben egyenlő arány lesz tényleg bécsi klasszikus, romantikus, modern és kortárs mű is.
Igen, említetted az arányokat, de valamiért én nekem van egy olyan sejtésem, hogy például C-ben sokkal több vonós négyes mű íródott, mint mondjuk Diszben.
Cizben, így van, illetve Deszben. Hát ez abszolút így van, tehát hogy bizonyos hanglemeknél nehéz volt választani, és mondjuk Cizben meg Deszben, aki akár felületesen is ismeri a vonós négyes irodalmat, tudja, hogy hát van a Beethovennek a híres Cismol vonós négyese, és Deszben pedig, tehát még a Janáceknek van az első vonós négyese. Uh-huh. A Kreutzer szonáta.
Igen.
És tehát, hogy igen, abszolút. Egyébként, bocsánat, elrontottam, mert az azban van, ilyen, csak második vonós négyes, az intim levelek, az van Deszben.
Nem, vagy szerintem hallgatóink megbocsátják, és nagyon kattog az agyuk, hogy a régi szolfés ismereteket visszahozzák itt a beszélgetésünk hallatán.
Szóval, hogy itt igen, valóban sokkal, sokkal kevesebb ilyen kvartett van. Úgyhogy bizonyos hanglemeknél szinte adott volt, hogy mik azok a művek, amiket választhatunk, és például a C-dur, C-molnál meg hát ott remek művek tucatjait kellett kihagyni. De tényleg az segített áthidolni ezt a problémát, hogy törekedtünk arra, hogy tényleg ne is csak minden korszakból azonos arányban legyenek vonós négyesek, hanem minden nagy szerző is kellőképpen reprezentálva legyen, senki nem maradjon ki, aki jelentős vonós négyest írt, sem egy igazán jelentős darab nem maradjon ki, bár persze, hogy választ az ember mondjuk Beethoven vonós négyes terméséből kevésbé jelentős darabot, vagy Haydnéből, de tényleg törekedtünk egy ilyen általános érvényű egyensúlyra.
Jó, Tamás, egy picit meséljük el hallgatóinknak, hogy pontosan mi is a vonós négyes, ugye ez áll egy csellóból, egy mélyhegedűből, két hegedűből, hogyha jól mondom, de hogy mi is ennek az eredete? Ez hogy alakult ki, és miért népszerű ez a mai napig mondjuk a kortárs alkotók között? És ja, meg eszembe jutott a leghülyébb kérdés ever, hogy miért nincsen a vonós négyesben zongora? Ami persze egy nagyon hülye kérdés, de ugyanakkor valahogy adná magát, hiszen ez egy kicsit egy ilyen családias kamara dolog, és lehetne nyugodtan benne, ha nem is zongora, de mondjuk csemballó.
Igen, hát most a vonós négyes pontos eredet története az abszolút szétfeszíteni ennek az interjúnak a keretét, de talán úgy lehet ezt jól megragadni, hogy a vonós négyesezni sokkal kisebb, hogy úgy mondjam, logisztikai problémákat vet fel, mert nem kell egy olyan szoba, ahol már eleve van zongora, vagy csemboló, vagy valamilyen billentyűs hangszer.
Tehát ma úgy mondanánk, hogy mobil a cucc.
Igen, és az a polgáriasodó millió, ahol nem is kialakult, de ahol igazából szárba szökkent a vonós négyesezés, ott az ilyen polgári szalonokban, illetve ugye korábban nemesi szalonokban ez valahogy könnyebben, hogy úgy mondjam, rendelkezésre állt egyfelől. Másfelől pedig egy nagyon sok színű, tehát sok szint magában hordozó műfaj a vonós négyes, amire nagyon szívesen komponáltak ezért a szerzők, mert tulajdonképpen zenekari színek sokasságát is létre lehet hozni ezzel a hangszerösszeállítással, és egy olyan univerzális, jó, hogy mondjam, felrakású négy hangszerez, hogy ezért méltán népszerű a mai napig a zeneszerzők körében. Tehát nem véletlenül nem a vonós hármas, és nem mondjuk a vonós ötös lett ilyen népszerű, mert hogy azok teljesen másfajta zeneszerzői problémákat vetnek fel, hogy csak a különböző vonós összeállításoknál maradjak. Tehát készültek ilyen darabok, de négyzetesen kevesebb összességében.
És tulajdonképpen ez az a felállás, ami aztán lecsurgott a paraszti kultúrába, és ebből lett a klasszikus népzenekari felállás is, meg a cigányzenekari? Jó, ott mondjuk néha van cimbalom.
Igen, na most egyfelől nem az én szakterületem.
Jó, oké.
De amennyire a Sárosi Bálint munkásságát én ismerem, úgy tudom, hogy nem teljesen. Ez, igazából nem szívesen mondanék élő interjúba erről Erről
Jó, világos, én csak azért gondolom, mert
én
például
csak felületesen olvastam
igen,
ezekről.
a muzsikás együttesnek volt egy nagyon szép koncertsorozata, a Muzsikusok, Muzsikások, amikor a Koncerto Budapesttel közösen
Így
mutatták
van.
be azt, hogy szólt a barokk változat, hogy szólt az klasszikusan, és amikor
Így
ez
van.
kiszűrődött a kastélyok ablakain, akkor hogyan
Így van, így
szólaltatták meg ezt a parasz zenekarok. Egy zárója
Így
bezárva.
van.
Figyelj, de
Nem,
akkor...
ez egy abszolút létező, hogy milyen teória. Én is játszottam ilyen koncerten, többek között a
Aha.
Muzsikással is, és ez abszolút így van, de hogy pont a vonós négyesnek és ezeknek a népi zenekari felállásoknak milyen összefüggése van, azzal volna csak óvatos.
Jó, oké, hagyjuk is ezt. Viszont a kérdésem második fele az arra vonatkozott, hogy ugye kortárs zeneszerzők is írnak vonós négyest. Ami azért egy kicsit meglepő, mert aki egy icipicit jártas a kortásban, azért az pontosan tudja, hogy ott simán belefér az, hogy svájci bicskával karistoljuk a cintányért, és ez le van kottázva szépen, tehát hogy
Igen.
ott elég szabadok a keretek, míg egy vonós négyes valahogy nekem egy sokkal klasszikusabb dolognak tűnik, mint sem, hogy oda kortárs harmóniákat, vagy pont diszharmóniákat bevigyek. De akkor ezek szerint ez nem így van.
Nem, hát egyfelől vannak zeneszerzők, sőt, a zeneszerzők többsége, amennyire én ezt látom, kifejezetten szereti a különböző korlátokat,
Aha.
megkötéseket, mert ez kreativitásra sarkalja őket. Egyfelől, másfelől, viszont vannak zeneszerzők, akik kifejezetten nem írnak éppen ezért vonós négyes, mert ők érzik, hogy az a kulturális közeg, amiben a vonós négyes mint olyan működőképes volt magától, tehát nem úgymond mesterségesen, az megszűnt, és például ha a Dukai Barnabás kortárs magyar zeneszerző, ő ezért nem is ír vonós négyest. De mondjuk más, mi hogy operát se ír, mert ő úgy érzi, hogy ez nem az a kora, amiben ilyen értelemben operát lehet írni. De persze ez is messzire vezet. Szóval mások pedig valahogy van, aki megír a svájci bicskás vonós négyest, és ezeket mi aránylag kevesebbet játsszuk, és vannak viszont, akik tényleg azt meg érdekes, releváns válaszokat keresnek arra, hogy mégis mit jelenthet a 21. században ez a hangszerösszeállítás, ez a műfaj, ez a tradíció, és ebből kifejezetten nagyon izgalmas művek tudnak létrejönni.
Hát most játszottok ugye Vidovszkit, ez a Reverb, ez abszolút
Igen.
vonós négyesre íródott, tehát ez teljesen...
Nem, ez most egy zongoraötös. Az Intermezzo koncertjeinken szoktuk
Aha.
a vonós négyessel valamilyen rokonságban lévő hangszer összetartásokból.
Ja, és akkor itt jön be a Borbély László.
Így jön be a Borbély László, így van. Tehát, hogy a Vidovszki mű az pont egy zongora plusz vonós négyesre írt alkotás. De egy nagyon szép példája a zenei múlttal való párbeszédnek.
Uh-huh. Jó, említettük Borbély Lászlót, mint közreműködőt, akkor szerintem itt az alkalom, hogy egy kicsit bemutasd a zenekar tagjait. Meg mesél már el, hogy egyébként ti amikor nem ez van, tehát amikor nem tavasz-nyár-ősztél van, amikor ezt csináljátok, akkor mit csináltok? Különböző zenekarokba vagytok, vagy együtt léptek föl? És hát egyáltalán nyilván arról is mesélhetsz egy kicsit, ugye ez a mostani koncertetek, a szeptember 29-ei, ez egy áprilisi koncert lett volna, csak ugye jött a Covid, ami nyilván hát senkit
Igen.
nem érintett egyszerűen, ha ki előadó művész.
Így van. Hát tehát úgy néz ki a vonós négyes felállása, hogy Rácz József és Baksai Réka hegedülnek, Tornyai Péter bráncsezik, és én cselúzok. És egyfelől mi vonós négyesezünk évközben ezeken a koncerteken kívül is, sőt, tulajdonképpen az nekünk egy elvünk erre az egész koncertsorozatra, hogy minden vonós négyes, ami megszólal ebben a sorozatban, azt mi már korábban játsszuk valamilyen másik koncerten. Tehát egyfelől
csinálunk ilyen... De ez a gyakorlás miatt már, bocsánat? Tehát, hogy
igen,
miatt, hogy...
igen, abszolút.
Aha.
Abszolút, abszolút. Tehát, hogy
bejátszó koncert,
beérjen.
Mondanák a rockzenészek.
Hát a komoly zenészek is mondják, hogy bejátszó koncert, és nem is annyira a bejátszó koncert, hanem hogy tehát mi például tehát nem csinálunk más koncerteket is, meg más sorozatot is csinálunk. Például most ebben az évben a Bartók 6 vonós négyesét fogjuk játszani a Bartók Emlékházban. Tehát, hogy más vonós négyes projektekben is benne vagyunk, és ezek mellett megy ez a sorozat. De valóban mindenkinek van ezen túl valamilyen egyéb zenei állása vagy munkája is, hogyha úgy tetszik, mert például Péter zeneszerzés tanít a Zeneakadémián, ő úgy zeneszerző, vagy valaki éppen a fesztivál vagy az operaház zenekarában játszik, vagy máshol tanít, szóval sok mindennel foglalkozunk.
Te, és ti gondolkoztak azon, hogyha tényleg megszűnik az a lehetőség, vagy nagyon korlátozódik, hogy nyilvánosan élőben lehessen koncertezni, akkor mit tudtok csinálni? Tehát van mondjuk arra lehetőség, hogy lemezeken, hangfelvételeken közreműködjetek, vagy az se úgy működik már, vagy jobb erről nem is beszélni, azt is mondhatod nyugodtan.
Hát minden esetre még nem tudjuk, hogy ez ténylegesen hogy lesz. Nyilván gondolkozunk ezen, vannak különböző utak, biztos, tehát igen, a felvételek vagy valamilyen online streamelés lehet valamilyen fajta megoldás. Igen, már nem úgy működik a lemezipar egyáltalán, mint 20, de akár csak 10 éve. Ugyanakkor mindenki más életét is ugyanúgy felfedezte ez a vírus, úgyhogy meglátjuk, hogy mi sül ki ebből. Mi aránylag optimisták vagyunk.
Hát más nem is lehet az ember. Jól van. Figyelj, még azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen ez a Foltemperirte Streichquartett, amit most már azt hiszem, hogy másodszorra sikerült viszonylag jól kimondanom, ez ugye a hát jól temperált, vagy jól hangolt vonós négyes, ez tulajdonképpen mit jelent pontosan,
igen.
És miért ez a hívószó, vagy
igen,
ez a név?
A Bach-tól vettük át, ugye neki van egy sorozata, a Foltemperirte Klavír,
igen.
Amelyben minden hangnemben írt egy preludium és fuga
párost.
Tényleg,
igen.
És igazából két kötet is van ebben, és akkor elkezdi C-től, és akkor halad félhangonként a preludiumokkal és fugákkal minden hangnemben. Úgy ezzel azt akarta demonstrálni, hogy azzal a hangolási metódussal, ahogy ő hangolta a billentyűs hangszerét, minden hangnemben lehet játszani. Ez korábban nem volt egyértelmű. És ennek analógiájára próbáljuk megmutatni, hogy minden hangnemben van vonós négyes, amit érdemes előadni.
Hát elképesztő. De figyelj, és mi lesz, ha vége? Tehát 2 év múlva elérkeztek CDFGLHC, tehát visszaértek a C-re, vagy nem is tudom, hol hagyjátok abba.
Igen. Hát szóval akkor eljátszottunk 60-valahány vonós négyest, 6000 valahány százból, úgyhogy darab, amit érdemes lesz megtanulni, az bőven marad.
De megint esetleg kitaláltok valamilyen, gondolkoztatok ezen, hogy akkor megint valami fajta, ahogy én hívtam, expedíciót, tehát akkor jussunk el valahonnan, valahova, menjünk valamilyen vonal mentén, vagy koncepció mentén?
Komoly formában még nem gondolkozunk ezen, de persze vannak ötletek. Tehát nyilván az is, hogy ez tulajdonképpen, ha szabad így fogalmazom, mellékterméke a mi általános vonós négyes működésünknek, abban az értelemben, ahogy mondtam, hogy semeg darabot, tehát igyekszünk nem erre az alkalomra megtanulni új darabot, hanem amit amúgy tanulunk, azt ilyen módon beilleszteni egy sorozatba.
Igen.
Úgyhogy közben mi csinálni fogjuk, amit csinálunk kell, vagy lehet, és lehet, hogy az megint ki fog rajzolni valamilyen újabb sorozat lehetőségét.
Jó, hát Tamás, nagyon szépen köszönöm. Zétenyi Tamással a Klasszikus. Klasszikus vagy Klasszikus? Ezt mindig megkérdezem. Klasszikus
Kvartett.
Klasszikus Kvartett csellistájával, alapítójával beszélgettem, és aki kíváncsi az ő fantasztikus teljesítményükre és vonós négyes repertoárjukra, az legközelebb szeptember 29-én a BMC-ben hallhatja őket. Tamás, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és kérlek, időről időre jelentkezz, hogy áll az expedíció.
Jó, köszönöm szépen én is.
Köszönöm szépen, szervusz. Kulturpart.